A húsvét alapvetően a szabadulás, a megszabadulásnak az ünnepe. A konkrét történeti és teológiai előzménye az a zsidó pászka ünnepe, Pészák ünnepe, amikor is az izraeliták arról emlékeztek meg, hogy Egyiptomból megszabadultak, és az Egyiptomból való szabadulás emlékére bárányt áldoztak, illetve kovásztalan kenyérből rendeztek lakomát. Ez is a meglehetősen heterogén, hapirú, héber zsidó csoportok különböző kultuszainak a keveredését mutatja. Egyrészt egy állattenyésztő, pásztor kultúra, ez a bárányáldozat, másrészt egy már letelepedett földműves kultúra, ez amikor a búza, a termés, a gabona termés, a kovásztalan kenyérnek a kvázi áldozatként, illetve házi áldozatként való bemutatásaként jelent meg. A zsidó kontextusban, amelyben Jézus is élt, hiszen az üdvösség népe, a Tóra népe, az Istennel kötött szövetség népe az ókori zsidóság volt, az Egyiptomba való szabadulásra emlékeztetett, Jézus azonban radikálisan új tartalmat adott neki, és az új szövetségi szentírás is nem pusztán az egyiptomi fogságból való megszabadulást, hanem a bűntől való megszabadulást, a megváltó eljövetelét, az emberrel való együttélését, a halál átélését, a pokolra való alászállását, és legfontosabb módon a feltámadását. Mindkét ünnepben jelen van a szövetség, Isten megígéri a zsidóknak, hogy kivezeti őket, és új hazát ad nekik Palesztinában, a Szentföldön. De ugyanúgy megígéri nekik, hogy elküldi a megszabadítót, a megváltót, a messiást, és ahogy kivezette őket Egyiptomból, és ahogy odaadta nekik a földet, úgy elküldte saját fiát, és úgy jött létre aztán a kereszténység. Tehát egyrészt a megszabadítás egy idegen hatalom alól, Jézus korában a bűntől, Jézus személyében, másrészt az isteni ígéret, a zsidóság esetében az új haza ígérete, a kereszténység esetében, Jézus esetében pedig a bűntelenség, a megváltottság állapotának az ígérete.
Egy másik nézőpontból jelenik meg itt a halált legyőző mindenható?
Az ókorban, Jézus korában, a római birodalomban, a hellén civilizációkban gyakran találkozunk misztériumvallásokkal. Ilyen volt Mitrásznak a kultusza, ilyen volt Ízisznek, Ozirisznek a kultusza, Attisznak és Kübelének, Déméter és Perszefoné mítosza. Ezek nagyon népszerűek voltak a hellénista világban, a maguk szinkretizmusával, különböző vallási keveredésével. Kicsit olyan világ volt ez, mint napjainkban az új ezotéria, vagy a New Age-nek a szinkretista és kicsit gnosztikus világa. Tehát a meghaló, feltámadó és az ember számára tetten érhetővé váló istenség kultusza az nem volt idegen a Krisztus korabeli emberektől. Amivel azonban radikálisan újat hozott a kereszténység más kultuszokkal szemben, például a különböző dualista kultuszokkal szemben, ami a perzsa Zoroaster hit, vagy az annak nyomdokait, vagy azt is részben beintegráló manicheizmus kultusza, hogy nem azt tanította, hogy van egy nagyon egyértelműen kimutatható és körülírható jó, ez lenne mondjuk az Isten, és van ezzel szemben egy nagyon jó körülírható gonosz, ami a sötétség, ami az emberi, ami az anyaghoz kötődő, és ez lenne a sátán, és ezek küzdelme adja a világnak a dinamikáját, és az embernek a szabadulási útja az ezeken a küzdelmeken átmegy, hanem azt fogalmazta meg Jézus, és utána Szent Pál, majd aztán az egyházatják, az apologéták és az első keresztény gondolkodók, hogy a jó, az isteni, az igaz, a fényes, az öröktől való, és mindaz, ami ennek a hiánya, az a rossz és a gonosz. Tehát amíg a dualisták azt hitték, hogy mondjuk a fényrészecskéket ki kell szabadítani az anyag fogságából, az ember lelke a testében van fogságba, addig a kereszténység nagyon radikális, hogy nem, a kereszténység emberképe az Isten képmásiság, a sötétség az a fény ellenpontja, a rossz pedig a jónak az ellenpontja, a gonosz pedig Isten alá vetettje, hiszen tudjuk, hogy a sátán valamikor Isten szolgája volt, a teremtés részese, nem önálló entitás és nem az embernek a fogsága, és még ami nagyon fontos a feltámadásban, hogy mind Jézus test szerint támadott föl, tudjuk az új szövetségi szövegből, hogy Tamás apostol még a sebét is megérintette, és ezt tanítják a keresztények az elmúlt 2000 évben, hogy test szerint fogunk majd föltámadni, ergo a testünk ugyanúgy a jónak, a tökéletességnek, az Istennel való találkozásnak is a részese, tehát nem az anyagnak a fogja, és nem a sötétségnek a fogja.
Jézus föltámadása egyszeri aktus, tehát egy esetben történt meg, ez az esemény, az ember pedig várakozik Jézus újbóli eljövetelére, amikor őt föltámasztja, mármint az embert, vagy pedig a föltámadás valamiképpen benne van a mindennapokban is.
Föltámadás benne van a mindennapokban. Egyrészt Jézus a nyilvános működésének első időszakában elmondja, hogy itt van Isten országa, beteljesedett az idő, az én működésemmel teljesedik be és fejeződik be a törvény, az Istennel kötött szövetség. Egyrészt tehát, hogy Isten országa nem egy távoli ígéret, hanem egy valós jelenlét itt Jézus életében, elkezdődik ennek a megvalósítása. Nem úgy, ahogy a zsidók várták, nem egy harcos messiás, aki elzavarja a római birodalmat, és helyette megvalósítja, vagy helyreállítja Júdea vagy Izrael államát, hanem egy lelki megszabadítóként lép föl, és ez az Isten országa, ez sem egy távlati jövő, ez nem úgy jön el, hogy elpusztítja Isten világot, és akkor föltámadnak a lelkek, és újra jönnek, hanem úgy, mondja Jézus, hogy létrehozok egy hívő közösséget, ez az apostolok közössége, a kiválasztott tanítványok közössége, később pedig a keresztény egyház, és ez a keresztény egyház az, amelyiknek a hivatása, hogy Isten országát megvalósítsa. A második eljövetel, az utolsó ítélet, a test szerinti föltámadás időszaka, az pedig eszkatológiai végidőbéli távlatot nyer.
Mit jelent?
A második eljövetel, Jézus második eljövetele lesz az, amikor meg fog ítélni élőket és holtakat, amikor mindenki érdemei szerint, meg hát reményeink szerint a boldogságos Isten színe látására fog eljutni. De addig is, amíg ez meg nem történik, a törvény, a szabályok, az életminta az megadásra került, Isten országának építése megkezdődött Jézus eljövetelével, és a kereszténységnek a feladata, hogy ezt az Isten országát építse a maga eszközeivel, úgy, hogy bizony minden nap meg kell küzdeni a kihívásokkal, meg kell küzdeni a nehézségekkel, és éppen ez a kereszténységnek az egyik fontos üzenete, hogy ezek a nehézségek is Istentől valók, ez a nehézség leküzdésében az igazi problémát, ami szabad akaratunk adja, hogy minden egyes élethelyzetben naponta dönthetünk jó és rossz között, és hát ez a feltámadásnak is a nagy titka, hogy ha jól döntünk, akkor bizony előbb-utóbb abba a helyzetbe jutunk, hogy test szerint feltámadunk az utolsó ítéletkor, aminek ugye a percét, óráját nem tudjuk, mint ahogy a szentírási szövegekből is olvashatjuk, és akkor Istennel való találkozás lesz a jutalmunk és ennek az életünknek a befejezése.